A politikai mellett jogi felelőssége is lehet a volt kormányoknak, utolsó ülését tartotta az Államadósság Bizottság. Magas feszültséget jelző tábla egy nyelven közveszélyes lehet, ha nem tartják be a kétnyelvűséget Szlovákiában. Torlódások országszerte, Záhonynál és Röszkénél órákat kell várakozni, és két autópályán is erős a forgalom. És újabb orosz hajóbaleset, többen meghaltak, amikor egy sétahajó úszájjal ütközött Moszkvában. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Nem foglalkozik a szlovákiai reklámtanács a magyar ellenes óriás plakátokkal. A Hídpárt kifogásolta, hogy a Szlovák Nemzeti Párt az utak mellé olyan plakátokat tett ki, amelyek magyar terjeszkedést sugallnak. A reklámtanács szerint ez politikai hirdetésnek számít, a reklámkódex pedig a politikai hirdetésekre nem vonatkozik. Ennek alapján a tanácsnak el kellett utasítania a beadványt, ezt mondta a testület elnöke a Szlovák Hírügynökségnek. Közveszélyt okozhat Szlovákiában, hogy nem tartják be a nemrég elfogadott kisebbségi nyelvhasználati törvény egyes fejezeteit, ezt mondja egy révkomáromi független képviselő. A veszélyre, például magas feszültségre figyelmeztető feliratok ugyanis nem kétnyelvűek. Keszeg Béla ezért nyílt levélben a kisebbségekért felelős kormányfőhelyetteshez fordult.
Így néz ki a szlovák nyelvű felirat, amely a magas feszültségre vagy a gázvezetékre figyelmeztet. Ezek miatt döntött úgy Keszeg Béla független városi képviselő, hogy a miniszterelnök helyetteshez fordul.
Egyértelműen a törvényben megfogalmazódik az, hogy az emberi életre vagy biztonsággal kapcsolatos kérdésekben azokon a területeken, ahol a kisebbségek élnek, kötelező a kétnyelvű feliratozás.
A többségében magyarok lakta Martoson ügyelnek a feliratok kétnyelvűségére. A veszélyekre szlovák és magyar nyelven is mindenütt figyelmeztetnek.
Én magánemberként és polgármesterként is támogatom és fontosnak tartom ennek a törvénynek a betartását, ennek a rendelkezésnek a betartását, hisz gyakran életet menthet egy főleg idősebb ember számára, aki nem beszéli az államnyelvet, egy ilyen figyelmeztető táblának a megfelelő értelmezése.
A révkomáromi független képviselő arra kérte nyílt levélben a szlovák kormányfő helyettest, hogy figyelmeztesse kötelezettségükre az áram- és gázszolgáltatókat is.
Itthon ma is óriási dugó volt az M5-ös autópályán. Délután legalább 5 kilométeres torlódás alakult ki Szeged felé. A fennakadást az okozza, hogy a 31-es és a 38-as kilométer között aszfaltoznak. Emiatt mindkét irányban csak egy-egy sávon mehet a forgalom. Ráadásul a Nyugat-Európában dolgozó szerb vendégmunkások még most is tömegesen utaznak haza. A korábban szabadságra érkezettek, viszont már visszaindultak Nyugat-Európába. Ez érződött a röszkei határátkelőnél is, mindkét irányban több mint 2 órát kellett várakozni. 5 órát kell várni a kilépésre Záhonynál, a magyar-ukrán határon, a hazatérő vendégmunkás áradat miatt. A hosszú sor miatt sokan Beregsurajnál akarnak átlépni a határon, így már ott is 1 órát kell várakozni. A rendőrség szerint Tiszabecs felé érdemes még kerülni, ott nincs torlódás. Záhonynál most nem csak a kilépő, hanem a belépő oldalon is elhagyhatják az országot az autósok, így próbálják csökkenteni a várakozási időt. Nem csak az M5-ösön és a határátkelőknél nagy a forgalom, nemrég ért véget a Forma 1-es futam a Hungaroringen. Az autósok szinte egyszerre indultak el az M3-as autópályán. Ott van Magyarodnál kolléganőm Ivanics Anna. Szia Anna, mi a helyzet? Most mekkora a forgalom a környéken?
Meglehetősen nagy. Szervusz, jó estét kívánok! Alig 2 órája ért véget a futam, ezért a nézők többsége most hagyja el a Hungaroringet. Ez érződik is a forgalmon. Látszik, hogy egybefüggő, folyamatos a kocsisor Budapest felé az M3-as autópályán. Ráadásul a nézők többségének körülbelül 70-80%-nak a Budapesten keresztül kell hazafelé mennie. De szerencsére eddig baleset nem történt, ezért ha lassabban is, de lehet haladni az autópályán. Ráadásul a rendőrség a gyorsabb forgalom miatt Budapest felé a kivezető utakat egyirányúsította, és már a parkoló környékén, illetve a főbb csomópontokon rendőrök irányítják a forgalmat. Az autópályákon egyébként a verseny ideje alatt útfelújítási munkálatokat nem végeznek, és az állami autópálya kezelő azt közölte, hogy ha szükséges, akkor a leállósávot is felszabadítja, de eddig erre még nem volt szükség. A rendőrség körülbelül úgy számol, hogy 7 órára már lecsillapodik a forgalom.
Anna, köszönjük szépen! Mogyoród környékén egyébként már délelőtt is nagy volt a forgalom, a várost azonban mindenképpen kárpótolja a versenyen járó adóbevétel. Sportközgazdászok szerint a rendezvényből az ország is profitál, a magyar futamon most először egy kis országimázs is szerepet kapott.
Már délelőtt is csak lépésben lehetett haladni Mogyoródon, hosszú kocsisorok kígyóztak a pályáig. A forgalmat több mint 500 rendőr irányította. Ez a szurkoló Finnországból érkezett, azt mondta, hogy szeret Magyarországra jönni, mert jó a verseny és szépek a magyar lányok. Ennél az árusnál 4 deci csapolt sör 700, a fél literes szénsavas üdítő 500 forintba került. A magas árak ellenére a büfések nem panaszkodtak a forgalomra.
A pénteki nap az gyengébb volt, de szerint a szombati, meg a mai nap így úgy néz ki, hogy alakulóban van.
Tele voltak a kempingek is. Vargáig 15 német szurkolót szállásoltak el. Jöttek volna többen is, de csak ennyi helyük volt. Évek óta visszajáró vendégeik vannak.
Szinte már annyian visszajöttek, hogy el kellett őket küldjem. De olyan nagy bevétel nincs ebből, csak igazán az, hogy öröm velük lenni.
Mogyoród évente 1 milliárd forintból gazdálkodhat. A Hungaroring és az ott működő cégek több mint 100 millió forint iparűzési adót fizetnek a településnek.
Pontos számokat sajnos nem lehet mondani, ez adott titkot képez, de ezek azok a pénzek, amelyekből az iskolánkat, óvodánkat fel tudjuk tartani a nehezebb időkben is.
A sportközgazdászok szerint a versenyből az ország is profitál. Ezt a hatalmas, piros-fehér-zöld szívet most először festették fel a Hungaroringre. A Magyarországot hirdető logó tévén keresztül 170 országban 1 milliárd néző láthatta. A magyar futamon most először használták ezt a modern országimást.
A magyar futamot egyébként Jensen Button nyerte. Uszájnak ütközött és elsüllyedt egy sétahajó Moszkvában, eddig 9 áldozatról tudni, köztük van a hajó kapitánya is. A baleset éjjel a Moszkva folyó rosszul megvilágított részén történt, a kapitány valószínűleg későn vette észre a kikötőben az Uszájt.
Egész éjszaka dolgoztak a búvárok és a mentők a Luzsnyiki rakpartnál. A Fecske nevű sétahajó magyar idő szerint szombaton este 11 óra körül süllyedt el, miután nekiment egy uszájnak. A folyónak ezen a szakaszán a leggyengébb a világítás. Sötétben fél méterre lehet csak ellátni. Valószínűleg ezért nem vette észre időben a kapitány a kikötőben veszteglő uszájt. Ez a fiatal férfi a közelben volt az ütközéskor. Itt sétálgattunk a parton, amikor valami borzalmas zajt hallottunk, utána meg kiabálást, minden iszonyú gyorsan történt, mesélte. Összesen 16-an voltak a fedélzeten. Egy utas kiúszott a partra, többeket kimentettek, de még napközben is keresték az áldozatokat. Az uszájt elvitték, hogy könnyebben kiemelhessék a bárkát. Elég erős a gyanú, hogy nem tartották be a vízi közlekedésre vonatkozó szabályokat. A bárka legénységéből életben maradtak, remélhetőleg tudják a választ, mondta a baleset körülményeit vizsgáló 15 tagú bizottság elnöke. Oroszországban 3 héten belül ez már a második kirándulóhajó baleset. Július 10-én a Kujbisevi víztározón borult fel, majd süllyedt el a Bulgária nevű emeletes hajó, akkor 122-en fulladtak vízbe. A tragédia egy kisebb vihar miatt történt, amelyet a túlterhelt, meglehetősen rossz műszaki állapotban lévő 1955-ben épült hajó már nem bírt ki.
A koszovói kormányt és egyes nemzetközi intézményeket bíráló nyilatkozatot fogadott el a szerb parlament rendkívüli ülésén. A 10 órás vitában Pristinát és az albán szeparatizmust tette felelőssé a belgrádi kormány a héten kirobbant határincidensekért. A szerb parlament elítélt minden erőszakot és a válság békés rendezését kérte.
Néhány napja a koszovói szerbek örömünnepet tartottak, amikor a NATO vezette KFOR erők lemondtak arról, hogy az egyik útblokádot erőszakkal számolják fel. A helyi szerbek úttorlasza válaszolt arra, hogy a pristinai kormány a hét elején kommandósokkal próbált ellenőrzés alá vonni két határállomást. Borislav Stevanovics, a belgrádi kormány koszovói főtárgyalója helyszínen azt mondta, nincs se isten, se elnök, aki eltántorítaná ezeket az embereket. Az átkelőket eddig a helyi szerbek üzemeltették, és a koszovói kabinet szerint ezért nem tudtak ott érvényt szerezni a szerbiai járók behozatali tilalmának. A szerb parlament vasárnapra viradóra több mint 10 órás maraton ülésén az albán szeparatizmust és a pristinai kormányt okolta feszültségért, de a válság békés rendezését hangoztatta. Remélem minden párt támogatja a nyilatkozatot, mert a koszovói helyzet nagyon könnyen drámai fordulatot vethet, jelentette ki Nada Kolundzsia, a kormányzó demokrata párt képviselője. A KFOR erők parancsnoka még pénteken értésre adta, hogy a következő alkalommal már nem vonulnak vissza. El akartuk kerülni, hogy felfegyverzett szélsőségesek miatt tragédia történjen, miután ígéretet kaptunk a helyi polgármestertől, hogy következő alkalommal átengedik járműveinket. De ha visszajövünk és úttorlaszt találunk, akkor kénytelenek leszünk erőt alkalmazni, mondta Erhard Böckler, KFOR parancsnok. Boris Tadic szerb államfő a parlamentben kijelentette, Belgrád nem fog háborúzni, mert békét akar teremteni Nyugat-Balkán egész területén. A kormány támogató Vajdasági Magyar Szövetség 4 képviselője tartózkodott a szavazáskor.
A politikai mellett a jogi felelősséget is vizsgálná a 2002 és 2010 közötti államadósság növekedést vizsgáló albizottság. A testület ma egyhangulag fogadta el jelentését, amelyben felkérik az Alkotmányügyi Bizottságot, hogy vizsgálja meg, az államadósság növekedése miatt jogilag is felelősségre lehet-e vonni a két ciklus szocialista miniszterelnökeit és pénzügyminisztereit. Az elmúlt 8 évben 53-ról 80%-ra nőtt az államadóssága a nemzeti össztermékhez képest. Az albizottság munkájában egyébként nem vesznek részt sem szocialista, sem LMP-s képviselők.
Az elmúlt fél év bizottsági meghallgatásainak jegyzőkönyve. Az elmúlt 8 év összes miniszterelnökét és pénzügyminiszterét meghallgatták, hogy kiderítsék ki a főfelelőse annak, hogy 2002 óta több mint 50%-kal nőtt az államadósság. Megyesi Péter a bizottság előtt azt mondta, nem a 100 napos program miatt jutott ide az adósságszint, bár a program végrehajtása után alig 2 év alatt másfélszeresére nőtt az államadósága. Azt ugyanakkor elismerte, hogy már 2005-ben látta, hogy baj van a költségvetési egyensúllyal.
A fő felelősséget alapvetően 3 kormány viseli.
Gyurcsány Ferenc szerint az Orbán, a Medgyesi és az ő kormánya együttesen a felelős. Annak ellenére, hogy a legnagyobb államadóság növekedés a Gyurcsány kormány idején 2008 végén volt, amikor a gazdasági válság miatt az IMF-től és az Uniótól, valamint a Világbanktól kért segítséget Magyarország.
Tényeket is máshogy tudom, és azért érdemes pontosítani.
Bajnai Gordon szerint az ő kormánya már nem növelte az államadóságot. Szijjártó Péter, a bizottság alelnöke, ezt másként látja.
Hogy súlyos felelősség terheli az ország gazdasági helyzetének jelentős elrontásáért Medgyesi Pétert, Gyurcsány Ferencet, Bajnai Gordont, az ő pénzügyminisztereiket és az ő kormányaikat.
Szijjártó Péter szerint politikai mellett jogi felelősségük is van a volt állami vezetőknek.
Okkal feltételezhető konkrét bűncselekmények is elkövetődtek.
Babák Mihály szerint hűtlen gazdálkodás, a zárszámadási és a számviteli törvény megsértése is megállapítható.
Közfelemesen most jelezze.
A bizottság ellenszavazat nélkül fogadta el a jelentést. Ebben azt kérik az Alkotmányügyi és a Számvevőszéki Bizottságtól, hogy keresse meg a jogi lehetőségét a felelősségre vonásnak. Ha a jelenlegi jogszabályok ezt nem teszik lehetővé, akkor pedig tegyenek javaslatot törvénymódosításra. A bizottsági jelentésre ma egyik ellenzéki párt sem reagált. Az MSZP alelnöke Kovács László csütörtökön azt mondta, gazdaságpolitikai döntésekről nem a bíróságoknak kell ítéletet mondaniuk.
A választók hivatottak arra, hogy erről ítéletet mondjanak. Lassan eljutunk oda, mint Bacsó Péter filmjében, a Tanúban, hogy előbb van meg az ítélet, és aztán készül csak a vallomás.
Az LMP szerint börtönnel fenyegetni a volt kormányfőket politikai és jogi nonsensz. A Jobbik pedig azt mondta, nem 8, hanem 21 év politikája miatt ilyen hatalmas az államadósság.
Az Aracsi puszta templomra emlékeztek hálaadó szentmisével a vajdasági tordán. A rom templom a térség legkorábbi építészeti emléke a 13. században épült. A helyi magyarság minden évben ilyenkor hívja fel a figyelmet arra, hogy meg kellene menteni az épületet. A rom templomnál szoktak erről beszélni, de idén a sok eső miatt a hely szinte megközelíthetetlen, ezért mentek a közeli tordára.
Az Árpád-kori puszta templom a vajdasági magyarság gyökereit bizonyító történelmi emlék.
Az Aracsi puszta templomnak a stílusa az Európára mutat, méghozzá nem lefelé, délre vagy keletre, hanem Közép-Európára és nyugatra. Tehát mi a nyugati civilizációnak az eredménye vagyunk.
A műemlék helyreállításának egyik szószólója a Tordai Aracs Társaság.
Ez a romtemplom nekünk itt élőknek a hazánk, a szülőföldünk, itt vannak őseink sírjai, itt éljük mindennapi életünket, vigyázva szent örökségünkre. Ez az örökség mindenki, aki tudja szeretni szülőföldjét, megbecsülni történelmi múltját, népe hagyományait.
A Magyar Nemzeti Tanács elnöke azt mondta, a vajdasági magyarok egyre magabiztosabban gondolnak a jövőjükre. Ez bizonyítja, hogy évről évre több fiatal tanul anyanyelvén, amit az MNT ösztöndíjakkal segít.
Nagyon fontos a jövő építése, de ugyanolyan fontosak ezek a megemlékezések is, amikor a dicső múltra emlékezünk. Amikor tudatosítjuk azt, hogy ember emlékezet óta ez a föld a miénk. És ennek a legfontosabb jelképe, szimbóluma az aracsi pusztatemplom.
Az emlékünnepségen elhangzott egy érdekes válogatás is a pusztatemplomhoz fűződő legendákból.
Nem kapják meg az állami kiegészítő normatívát a hónap eleje óta azok a volt kisegyházak, amelyeket az új törvény szerint már nem ismernek el egyháznak. Közülük azonban több szervezet karitatív tevékenységet végez a pénzből, és azt mondják, így nem tudják folytatni a munkát. A kormány ígérete szerint a rászorulók nem maradnak ellátás nélkül.
Délutáni pihenő a Jézusi Evangéliumi Közösség leányfalui bentlakásos otthonában. A gondozottak egyelőre nem érzik a változást, de a vallási gyülekezet vezetői szerint nagy a baj.
Intézményünk 160 gondozottnak az ápolását vállalta fel, akik között fogyatékkal élők, idős emberek, nyugdíjasok, illetve pszichiátriai gondozásra szorulók is vannak. Az ő ellátásuk, a mindennapi ellátásuk került gyakorlatilag ezzel veszélybe.
A Jézusi Evangéliumi Közösség is azon szervezetek közé tartozik, amelyektől az új egyházi törvény miatt július 1-től megvonták a kiegészítő normatív támogatást. Eddig havi 7 millió forintot kaptak. A kormány azt ígéri, az év végéig megállapodik a további együttműködésekről azokkal a szervezetekkel, amelyek eddig egyházként működhettek és így kaptak támogatást. Ezt a Ma reggel című műsorban Harrach Péter, a KDNP frakció vezetője is megerősítette.
Azt biztosítani tudjuk, hogy egyetlen olyan intézmény sem jár rosszul, amelyik eddig megkapta a támogatást. Tehát azok az ellátottak, akár szociális intézményről van szó, vagy netán oktatási intézményről, akiket ott ápolnak, gondoznak, nevelnek, azok nem szenvednek kárt.
A leányfalui bentlakásos otthonban azonban már most sem tudják törleszteni a hiteleket, és fizetést sem tudnak adni a 70 dolgozónak. A Híradó megkereste a Szociális Államtitkárságot is, de adásunkig nem nyilatkoztak.
Öt családnak kell elhagynia otthonát Tiszacsernyőn. Erre az önkormányzat szólította fel őket, mert két család nem fizetett lakbért, három pedig illegálisan foglalt el a lakást. Az önkormányzat eddig segített azoknak, akik hajlandóak voltak változtatni az életmódjukon. A most kilakoltatottak azonban többször összetűzésbe kerültek a törvénnyel.
Én nem értek szlovákul, nekem magyarul mondja, maga is tud magyarul.
Nagy Renátának és családjának is mennie kell. A 7 gyermekes asszony éppen azt meséli, hogyan keveredett verekedésbe, amikor ittas fiát védelmezte.
Igen, leütöttem a fiút, ami elég sajnos, mert a hajamba kapott, és ott volt egy karó.
Lopások, vandalizmus, verekedések. Ez mind szerepelnek az alkalmazkodni nem hajlandó néhány család bűnlajstromán. Az önkormányzat április óta dolgozik azon, hogy megoldja ezeknek az embereknek a lakhatását. Lehetőséget kaptak, hogy bebizonyítsák, be tudnak illeszkedni a közösségbe.
Akikkel nincsen gond, akiket a gyerekek járnak rendesen iskolába, tehát szegények, de megpróbálkoznak emberi körülmények közt megmaradni embereknek. Tehát nincsenek benne rablásokba, lopásokba, verekedésekbe. Ezeknek a város segélykezet nyújtott, és komolyan megpróbáltuk az ő életükön segíteni.
A kiköltözésre felszólított néhány család eddig azért maradt az omladozó, lakhatatlan házakban, mert nem akart változtatni az életén, annak ellenére sem, hogy az önkormányzat munkatársai számtalanszor elbeszélgettek velük. A helyiek többsége igazságosnak tartja a kilakoltatást.
Mink az úton dolgozunk, és minden hónapban 2 euróval jövök haza, mindent kifizetek, és valaki meg csak úgy ingyen lakik benne. Nem helyeslem. Ezt nagyon nem helyeslem. Jó teszik, hogy ezt csinálik velük.
Az érintettek azt mondják, nincs hova menniük.
7 gyerekem van. 1 éves a kicsi. Hát az útra. Hova menjünk?
Nem fizettem a bérleti díjat. Miből fizessem, hiszen havi 60 euróból élek. Elvált vagyok, de 3 gyerekem van. Mi még ki is bírjuk, hogy az utcára kerülünk, de a gyerekek ezt nem élik túl.
Szlovákiában a törvények lehetővé teszik, hogy az utcára került több gyermekes családok a megyei önkormányzattól átmeneti szállást kérjenek. Segít a szociális és családügyi hivatal is, ha a gyerekek egészsége vagy fejlődése veszélybe kerül. Szükség esetén gyermekotthonokba helyezik el őket.
Menhelyet nyitottak Palicson vadállatoknak. A helyi állatkertnek ebben a Kiskunsági Nemzeti Park és a Szegedi Vadaspark segít. A több mint 1000 négyzetméteres állatmenhely első lakója egy sérült őzgida lesz.
A befogadó központ célja, hogy megfelelő körülmények között gyógyíthassák a sérült vadakat. A két részből álló, hálóval fedett, 1000 négyzetméternyi terület több mint 100 000 euróba került. A magyarországi partnerintézmények szakmai tanácsokkal, saját tapasztalataikkal segítették a munkát. A befogadó központ egyik felébe a sérült madarak kerülnek.
Madárröptetőnk, tehát ilyen nagy méretű nem volt, úgyhogy bírunk befogadni majd sérült állatokat, amelyeket itten tudjuk rehabilitálni.
A befogadó központ másik részében bármilyen vadállatot el tudnak helyezni.
Nekünk valójában nem a szándékunkban megszállítani őket, mert vissza kell, hogy kerüljenek a természetbe. És az egyedi módszer, hogy tovább éljenek a természetbe, tovább is féljenek az embertől.
A palicsi állatkertben 6 éve ápolnak sérült állatokat. A most épített központban még szakszerűbben tudnak majd gondoskodni róluk.
Ez volt a híradó, legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. A politikai mellett jogi felelőssége is lehet a volt kormányoknak, utolsó ülését tartotta az Államadósság Bizottság. Magas feszültséget jelző tábla egy nyelven közveszélyes lehet, ha nem tartják be a kétnyelvűséget Szlovákiában. Torlódások országszerte, Záhonynál és Röszkénél órákat kell várakozni, és két autópályán is erős a forgalom. És újabb orosz hajóbaleset, többen meghaltak, amikor egy sétahajó úszájjal ütközött Moszkvában. Este 10 után 10 perccel a Leo Keglie című argentin-urugvái filmet láthatják, utána pedig a Folk Error zenekar koncertjét. További szép estét, viszontlátásra!